Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Halljátok Isten igéjét Péter vallástételéről, amint írva van Máté evangélium a 16. részében, a 13. verstől a 20. versig, melyet helyet foglalva hallgassatok meg.
Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte a tanítványait: az ember fiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolt a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják el, hogy ő a Krisztus. Amen.
Gyertek, emeljük fel szívünket, és fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, annyi minden bizonytalan dolog van körülöttünk. Annyi mindent nem értünk, és nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyre kevésbé tudjuk kiszámolni, hogy mi következik, hogy mi jön még. Itt vagyunk ennek a járványnak a közepén, és annyiszor gondoltuk már, hogy ez lesz az utolsó hullám, és újabb hullámok jönnek, újabb variánsok, újabb mutációk, és egyre kevésbé reménykedünk abban, hogy ennek végre már valamikor vége lesz, és egyre jobban vágyakozunk arra, hogy teljes szívvel tudjunk énekelni, hogy együtt lehessünk. Mégis köszönjük azt, hogy annak ellenére, hogy körülöttünk minden bizonytalan, és nem csak a járványra gondolunk, hanem a munkára, a gazdasági helyzetre, a politikai helyzetre, a társadalom egészére, mégis megengedett, hogy vasárnapról vasárnapra összegyűjjünk és rád figyeljünk. Azért lehetünk itt, mert Krisztus a mi kősziklánk, a szegeletkő, amire egész közösségünk épül. Krisztus az, aki összetart bennünket. Krisztus az, aki meghalt és feltámadt értünk, és ezeket a bizonytalanságokat biztos alapra tudja helyezni, és meg tudja oldani. A kételkedésünket el tudja oszlatni, a reménytelenségünket reménységre tudja változtatni. Adj nekünk kész szívet, hogy el tudjuk őt fogadni, úgy, mint a te fiadat, úgy, mint Krisztust, a felkentet. Adj nekünk kész szívet arra, hogy le tudjuk tenni terheinket és bűneinket. Adj nekünk várakozást, töltsd be szent lelkeddel, hadd jöjjön el, hadd érthessük meg a te igédet. Amen. Igehirdetésünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, Máté evangéliumának 16. részéből olvasom a 16. verset. Simon Péter így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Mindezeket Péter, akit akkor még Simonnak neveztek, akkor mondja, amikor Jézus a tanítványaival együtt Cézárea Filippi területén jár, Cézárea Filippi területén, ami meghatározó lesz erre a hitvallásra nézve is, mert ezt a hitvallást az egyház történelemben a teológusok úgy emlegetik és úgy hívják, hogy ez a Cézárea Filippi hitvallás. Úgy, ahogy általában a nagyobb hitvallásokat, mint Nicea, Efézus, ahhoz a helyhez kötik, ahol elmondták, ezt a hitvallást is, ami egy nagyon régi és nagyon rövid hitvallás, hiszen ez a mondat, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ez a Cézárea Filippi hitvallás, ami ott hangzott el. Azon gondolkodtam, hogy ugyan máshol is elhangozhatott volna, miért kell ezt ennyire fontosnak, és miért kell ennyire kiemelten kezelni, hangsúlyozni, hogy hol hangzott ezzel a hitvallás Cézárea Filippi területén, miért van ennek jelentősége. És amikor elkezdtem kutatni azután, hogy Cézárea Filippi miért is fontos, hiszen máshol nem is nagyon találjuk meg, akkor azt találtam, hogy ennek oka lehet, hogy ez a hitvallás ezen a területen hangzott el. Cézárea Filippi egy ókori római város a Jordán forrásvidékén, a Hermon hegy délnyugati lábánál. Hogyha a térképet elképzeljük magunk elé, akkor délen a Holtengertől nyugatra van Jeruzsálem, a Holtenger az, ahova Jordán ömlik, és a Jordán forrásvidéke pedig egészen északon, szinte Jeruzsálemmel átellenben van, és ezen a területen van Cézárea Filippi. Az, ahol Krisztus megkeresztelkedett, az a Jordán, annak a forrásvidékére megy, ami egyáltalán nem színtiszta zsidó település és város, nagyon sokféle nép lakik ott, és nagyon sokféle kultúrát képviselnek. Ennek a helynek a korábbi neve Pániász, Pán a görög Isten nevéről nevezték el, és neki ott kultuszi helye is volt, temploma is volt, és egy olyan helyről van szó, amit Nagy Heródes is előszeretettel látogatott, sőt, egy olyan diplomáciai vagy politikai eseménynek is a színtere volt, hogy amikor a második triumvirátusnak a harca zajlott, Antonius és Octavianus lesz később Augustus császár, szóval Antonius Kleopátrával együtt küzdött Octavianus ellen, akkor az egész Közel-Kelet Antonius pártjára állt, köztük Nagy Heródes is. Amikor elvesztették a csatát, akkor maga Heródes király ment Augustus császár elé, Octavianus elé, tette le a koronáját Cézárea Filippibe, és olyan meggyőző beszédet mondott, és olyan bizonyítékokat tett, hogy Augustus császár úgy hagyta el a Közel-Keletet, hogy a legbiztosabb szövetségese itt Nagy Heródes király. Heródes Cézárea Filippiben templomot emeltetett Augustus császárnak, ami azt jelentette, hogy a pogány kultuszok és a báványimádás helyét és helyszíneit csak növelte. Erre még egy lapáttal rátett fia, Heródes Fülöp, aki kibővítette a várost és az egész várost Tiberius császár tiszteletére Cézárea Filippinek nevezte el, ami lefordítva azt jelenti, hogy Filippi, azaz maga, tehát róla van szó, Fülöpnek a Cézáreája, vagy Fülöp császárvárosa. Tehát Cézárea Filippin magában a nevében is hordozza azt, hogy itt egy negyedes fejedelemnek, Heródes Fülöpnek a városa van, amit császárvárosnak neveztek. Ennél már csak Agrippa király lesz meglepőbb, aki később Néróniásznak nevezte el ezt a helyet, Néró császár tiszteletére. Utána elvesztette a jelentőségét, Titus itt ünnepelte meg, hogy legyőzte a zsidókat, és ma Bányász néven már csak egy falu áll ezen a helyen. Ezek a névváltoztatások és a különböző kultuszi helyek is jelzik, hogy Cézárea Filippi, a Jordán forrásvidéke egy olyan hely, ami tele van korrupcióval. Tele van különböző diplomáciai csavarokkal. Tele van hazugsággal, mert Heródes is ezt tette és ezt csinálta ott. Tele van bálványimádással. Tele van értékvesztéssel. És ahogy a neve is folyamatosan változik, úgy az alakja is folyamatosan változik. Hol ezt tisztelik, hol azt tisztelik, hol ehhez az Istenhez imádkoznak, hol ahhoz az Istenhez imádkoznak, vagy egyszerre többhöz is. Egy olyan vidékről van szó, amiben felismerhetjük a mai korunkat, a mai modern kort, amiben ugyanúgy értékválságban vagyunk, ugyanúgy kérdőjeleink vannak, ugyanúgy kételkedünk, ugyanúgy tele vagyunk hazugságokkal, tele vagyunk korrupcióval, tele vagyunk bálványimádással. És sorba nevezzük el a dolgokat, ami már egyszer tetszett, azt elhagyjuk, és új neveket adunk a dolgoknak. Ide megy Jézus a tanítványaival. Ide követik, és azt gondolom, hogy itt hangzik el az a hitvallás, a Cézáreai Filippi hitvallás, amiben Péter, akit akkor még Simonnak neveznek, azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez azt is jelenti, hogy a sok holt Isten mellett, a sok bálvány Isten mellett Péter felismeri azt, hogy a Krisztus az élő Isten fia. Ezt Máté teszi csak hozzá, Márknál csak annyi jelenik meg, hogy te vagy a Krisztus, de azt gondolom, hogy Cézár el Filippi összefüggésében különösképpen hangsúlyos az, hogy Simon hozzáteszi azt, hogy ő az élő Isten fia. És ezt úgy mondja el, hogy Jézus kérdezi a tanítványait. Kinek mondanak engem az emberek? Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak, mások, egy profétának. És ti kinek mondatok engem? Ekkor válaszolja Simon azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mindazokat, amit az emberek mondanak, az nagyon fontos. Az, hogy Jézusban egy prófétát látnak, ez utal arra, hogy a makkabeusok, amikor az oltárt lerombolták és a köveit elhelyezték, valahol arra vártak, hogy jön majd egy próféta, ez Jézus ideje előtt volt, hogy jön majd egy próféta, aki megmondja, hogy majd mit csináljunk ezekkel a kövekkel. Vártak Illésre. Illésre úgy vártak, mint aki végre helyre tudja állítani Izraelt, aki össze tudja gyűjteni a népét, mert Illés ezt csinálta, ez volt az ő prófétaságának a küldetése, az, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet, az, hogy eltakarítsa a bálványokat, ahogy Illés a bálpapokat legyőzte, azt várták, hogy itt a bálványokat, a különböző kultuszokat, a hellenizmusnak minden maradványát majd eltakarítja Illés. A visszajövő Illés, a próféta. Azt várták, hogy a próféta, a messiás, aki eljön, visszaállítja Izrael tisztaságát, visszaállítja a dicsőségét, és a halálból, ahogyan Illés sem halt meg, életre kelti az egész népet. És erre mondja azt Simon, hogy bár a többiek azt mondják, hogy te próféta vagy, én felismerem benned azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez azt jelenti, testvérek, hogy nem elég az, hogy tudjuk, hogy mit kellene tenni. Tele vagyunk különböző proféciákkal, küldetéssel. Annyiszor hangzik el, hogy mit is jelent az, hogy keresztjén érték, hogy ezt hogyan is kellene megélni. Ezt megosztjuk. Ezt a többieknek elmondjuk, szajkózzuk nagyon sokszor, de nem csak erről van szó, hogy várunk valakire vagy valakit, hogy majd ezt helyreállítja, hanem arról van szó, hogy mi magunk úgy, ahogyan Simon, felismerjük-e Jézusba a Krisztust. Mert nem elég csak morálisan tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy tudni vélni, hogy a másiknak mit kellene csinálni, hogy ennek a pártnak, vagy annak a pártnak mit kellene csinálni, hogy ennek a csoportnak, vagy annak a csoportnak mit kellene tennie, hanem Cézára a Filippi területén, ahogyan Simon felismerte azt Jézusban, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia, minden azon múlik, az alapozás azon múlik a Jordán forrás vidékén, a mi keresztény életünkben és a mi közösségünkben, hogy fel tudjuk-e ismerni azt, hogy a Jézus, a Krisztus, az élő Isten fia. Mert ezt senki más nem ismerte fel emberként, tanítványként, csak Péter. A Márk evangéliuma így kezdődik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, ez az első mondat, itt teljesedik be ez a csúcsa. Az első rész, az evangélium első részének, amikor Péter ezt fel tudja ismerni, és ki tudja mondani. Mert a keresztségnél elhangzik, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, de ezt az Úr mondja. A farizeusok azt mondják, hogy hát ez Belzebub, más lélek lakik benne. Az emberek azt mondják, hogy próféta, vagy a názáreti ácsnak a fia. A kérdés az, hogy Jézusban, aki a názáreti ács fia, aki próféta, aki köztünk volt, aki tanító volt, felismerjük-e azt, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia, mindannak ellenére, ami körülöttünk zajlik. Mert ha felismerjük, akkor abból névadás lesz. Ahogyan Jézus Simont elnevezi Péternek, és azt mondja, hogy én ezen a Péternek neveznek, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, akkor nem Péterre, mint személyre gondol, nem az ő zsenialitására, nem az ő gondolataira, hanem arra gondol, hogy ki tudja mondani ebből a párbeszédből, és a párbeszéd is nagyon fontos, hogy aki kérdezi őt, az nem más, mint Krisztus az élő Isten fia. Amikor a görög szövegben arra utal Jézus, hogy erre építem fel az egyházamat, akkor nem egy hímnemű vonatkozó névmás van ott, a görögben is megkülönböztetjük a különböző nemeket a vonatkozó névmásba is, hanem az egy nőnemű vonatkozó névmás, ami egyesek szerint a homológiát, magát a hitvallást jelenti, valami olyan dolgot, ami nem Péter férfiasságára, személyiségére utal, hanem arra a mondatra, arra a gondolatra, arra a hitvallásra, ami ott hangzik el, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Általában azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagy névváltoztatás. Simonból Péter lesz, a kőszikla lesz, akire épül az egyház. De amire épül, amit Péter mondott, arra épül. És valóban egy nagy névváltoztatás ez, de nem egyoldalú. Én azt gondolom, hogy itt két nagy felismerés történik. Simon részéről Simon az, aki először nevezi Jézust Krisztusnak, ez is egy elnevezés, és azt mondja, a Krisztus azt jelenti, hogy felkent, hogy te vagy a felkent, te vagy a mi prófétánk, akit az Ószövetségbe felkennek, te vagy a mi papunk, aki feláldozod az életed értünk, és te vagy a mi királyunk, akin keresztül győzni fogunk a romlás, a pusztulás és a bűn felett. Ez a felismerés, ez egy elnevezés. Jézus a Krisztus. És ebből az elnevezésből jön egy másik elnevezés, hogy Simon az Péter. Úgyhogy amikor mi keresztjének leszünk, vannak egyébként, főleg a szerzeteseknél nevet is változtatnak, de amikor mi is Krisztushoz tartozunk, annak a mi megváltozásunknak a záloga az, hogy Jézus a Krisztus, hogy őt ebben fel tudjuk-e ismerni. Ez az első lépés. Jézus a Krisztus. Ki tudjuk ezt mondani? Amiből épülhet a mi életünk is. Mert ő az, akit az Úr felkent azért, hogy értünk meghaljon, hogy feltámadjon, hogy értünk harcoljon, minket tanítson, hogy értünk éljen, és hogy mi is általa élhessünk. Ez a kősziklának és a felkenetésnek egy olyan kölcsönös kapcsolata, és erre szeretnék most fókuszálni, amiben az alapozásból egy királyság lesz. Az alapozásból, a kősziklából egy olyan építmény, egy olyan közösség, az egyház közössége lesz, aminek mi is részesei lehetünk. A történelemben tudok egy olyan példát, ahol az alapra, kősziklára, kőre épül egy királyság. És ez nem olyan királyság, hogy palota lesz belőle, nem olyan királyság, amiben építmények lennének, vagy várak lennének, hanem ez szellemi értelemben és társadalmi, a közösség értelmébe kell látnunk. Amikor Skóciában voltunk, akkor láthattuk azt a követ, amit úgy hívnak, hogy Scone kő. Ezt a követ használták 836 óta, Krisztus után 836 óta a skótok arra, hogy ezen a kövön koronázzák meg a skót királyt. Nem tudom, hogy ki hallott-e róla akár regényekbe, vagy más leírásokba, filmekbe is esetleg. Ez a kő, ez nem volt különösképpen jelentős kő, ilyen kisebb malomkőnek képzeljétek el. Mégis a skót történelemben nagyon fontos szerepet játszott, mindig erre, ezen állva, vagy ezen ülve koronázták, vagy térdelvet koronázták meg a királyt, egészen addig, amíg 1296-ban első Edward király, angol király, el nem vitte ezt a követ Londonba, és utána a brit király, az angol király koronázó széke alá tették ezt a követ, jelképezve az, hogy ő Skócia királya is. Persze a skótoknak ez nem mindig tetszett, különösképpen néhány skót diáknak, akik 1950-ben ellopták Londonból ezt a követ, hogy visszavigyék Skóciába. Útközben ketté tört véletlenül a kő. Úgyhogy végül is megtalálták a követ, vissza is szolgáltatták, visszavitték Londonba, de aztán az angolok azt mondták, hogy hát 1996-ban mégis legyen inkább Edinburgh-ba ez a kő, mi is kifejezzük a nagyra becsülésünket és tiszteletünket. Az az egy kérésük, hogyha koronázás van Londonba, akkor ezt a követ is hozzák oda arra az időre, majd visszaviszi. Szóval ennek a kőnek, amire egy egész királyság épül, de értsétek úgy, hogy ennek a királyságnak ez az alkotmány jellege, ennek a társadalmi fontossága és intézménye áll, tehát nem palota, azt gondolom nagyon fontos, és nagyon fontos azok a történetek, amik ehhez a kőhöz kapcsolódnak. Na, azt gondolom, ilyesmi kő ez a Péteri kő is, amiben nem feltétlenül a gazdagságot, az intézményt, a palotákat vagy a templomokat kell látnunk, hanem azt a lelkiséget, hogy Krisztus, akit felismert Simon, azt mondja, hogy ebből a felismerésből, ebből a hitvallásból, ebből az igenből építem fel az én egyházamat. Erre alapra építem fel. És ez az alap mindannyiunké lehet. Ott, azon a helyen, akár Cézára a Filippibe is, akár az Európai Uniónak ezen a részén is, akárhol is vagyunk, tele korrupcióval, botránnyal, bálványimádással, hazugsággal, alakoskodással, mindazt, amit tapasztalunk, és tele kételyekkel is, mindaz, ami a jövőt illeti. Ha Jézusban felismerjük, hogy Krisztus, ő a Krisztus, az élő Isten fia, ami nem csupán egy megkövesedett valami, nem csupán egy bálvány, akkor abból kőszikla lehet, amire Isten építeni tudja egyházunkat, a közösségünket, minket, ahogyan szeretjük egymást, ahogyan Krisztus köré gyűlünk, ahogyan figyelünk rá, erről beszél ő. És erről beszél Pál is az Efézusi Levél második részében. Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Az apostolok és proféták alapjára rakott épület, melynek szegeletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és szent templommá növekszik az Úrban. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a lélekben. Amen. Mennyi édesatyánk, egy olyan korszakban élünk, ahol megrendülnek az alapok. Ami eddig magától értetődő volt, azok egyre kevésbé lesznek magától értetődők. Azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretünk, vagy nem tetszenek, azokat vagy kidobjuk, vagy átnevezzük, átalakítjuk, formáljuk. Akkor is, hogyha a legszentebb dolgokról van szó. Tele vagyunk korrupcióval, lelki korrupcióval, romlással, tele vagyunk bálványimádással, és azt gondoljuk, hogy mindent meg tudunk változtatni, és a sorsunkat is a saját kezünkbe tudjuk tartani. Noha ez a sors, ez megy tönkre, és az életünk is zuhan. Add, Urunk, hogy ebben a korszakban, az alapok megrendülésének korszakában visszataláljunk a Jordán forrásvidékén arra a kősziklára, ami a te fiad, ami a te élő fiadat jelképezi, ami a hitvallásunk, ami a válaszunk arra, hogy felismerjük a fiadban Krisztust, aki prófétánk, papunk és királyunk, aki helyreállítja életünket, aki megváltotta életünket, és akinek a segítségével győzni tudunk a bűn felett. Kérünk téged, tégy készé bennünket arra, hogy felismerjük ezt, és tégy alkalmassá arra, hogy a te egyházad, a te közösséged rajtunk is építkezzen, belőlünk is építkezzen, mi is lehessünk egy tégla, egy szeg, amire tudsz használni bennünket. Így hozzuk eléd, Urunk, ebben a közösségben azokat, akik megfáradtak, akik elkeseredtek, akik reménytelenek, akik segítségre szorulnak, akik betegek, akik annyira betegek, hogy kórházban vannak, és lemondtak róla az orvosok is. Így hozzuk eléd az orvosokat, akik gyógyítanak embereket, akik segítenek, az ápolókat, egészségügyi dolgozókat. Így hozzuk eléd a tanárokat, a diákokat. Így hozzuk eléd az idősebbeket, a veszélyeztetetteket, a betegeket, a fiatalokat, egész közösségünket. Kérünk téged, hogy add, hogy ebben a járványban, ebben a figyelmeztetésben visszataláljunk az igazi alaphoz, hozzád. Kérünk téged, hallgass meg csendben elmondott imáinkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Jövő vasárnap 8:30 a gyülekezeti teremben a Dunaparton, 10 órakor pedig itt a templomban tartunk istentiszteletet. Mind a két helyen megterítjük az Úr asztalát. Hirdetjük a rendszeres hétközi alkalmainkat. A Dunaparti csoport csütörtökön 10 órakor, az Arándok csoport pedig este 8 órakor találkozik. Ifit tartunk szerdán délután 5 órától. A héten költözik be a lelkész család a parókiára, ezért elmarad a keddesti bibliaóra, bibliaiskola és a csütörtök délutáni alagi csoport bibliaórája is.
Köszönöm szépen, csak egy mondatért álltam ide. Úgy néz ki, hogy csütörtökön fogunk beköltözni, úgyhogy jövő héten már onnan a lelkész lakásból tudunk átjönni az Isten tiszteletre. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik segítettek a parókia felújításba, a takarításba, a szerelésbe. Még van mit jövő héten csinálni, nagyon sok dolgunk van, de nagyon köszönöm, és nagyon éreztük, hogy a gyülekezet, illetve a gyülekezet közössége szeret bennünket, úgyhogy nagy örömmel nézzünk a költözéssel, és alig várjuk már, hogy itt lássunk jövő héten. Köszönöm szépen!
Köszönjük! Elkészítettük a 2021-es évi választói névjegyzéket, amelyet a testvérek ellenőrizhetnek a gyülekezeti teremben lent a Dunaparton, illetve itt az irodában, istentisztelet előtt, vagy után, vagy fogadórán. Azért kéne, hogy akik itt vannak, nézzenek rá, cím, minden stimmele, benne vannak, nincsenek, lehet, tudjuk ezeket változtatni. Az adakozás hirdetem a testvéreknek Pál apostol szavaival, a jókedvű adakozót szereti Isten. Céladománygyűjtést hirdetünk Gergely család számára, akik a tetőfelújításra kérnek támogatást. Kérjük szépen, hogy adományaikat a Gergely család tetőfelújítás megjelöléssel utalják át, vagy fizessék be a pénztárunkba. Legyen Jézus Krisztus gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.